Kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik, imhol jő a ti fejedelmetek az idő hajnalik. Harmattal rakott feje vélesok áldása, bétől teljes ideje, hogy minden test meglássa. A mi adventi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istenünknek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Krisztusunkkal való közösségbe. Amen. Kedves testvérek, advent csöndjében olvasom Istenünknek igéjét, János evangéliumának 13. részéből, annak is az első 13 verséből. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie világból az atyához. Jó lehet, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. Vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körül kötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, s elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki, amit én teszek most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok minnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta nekik, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő igéjét, hogy adventben épülhessen a mi lelki házunk hitben, gyertek imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és dicsőíti a mi lelkünk a te nagy nevedet, mert beléphettünk abba a kegyelmi időbe, amelyet adventnek nevezünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy lélek szerint is adventben tudjunk járni, mert mindent megmozgatsz a mai napon is. Elküldöd a mennyei magasságokból, a felhők egeiből, a hónak gyönge szirmait, s magasztalunk azért, hogy minket is mozgásba hoztál, azzal a belső vágyal, amely idáig vezetett bennünket a te templomodba. Kérünk, Urunk, hogy indítsd fel a mi lelkünket, hogy vágyakozzunk ebben az adventben téged megismerni, lélek szerint, szív szerint. Urunk, kérünk, hogy azokat a gyötrelmeket, amelyek azok okoznak életünkben, hogy a mi utaink nem a te utaid, és hogy a mi gondolataink számtalan esetben nem a te gondolataid. Urunk, engedd meg, hogy ez az advent alkalmas idő legyen arra, hogy az utainkat feladva a te utadon járhassunk, s a mi gondolatainkat letéve most be tudjuk fogadni a te gondolatodat. Így áld meg az ige hirdetőjét, hogy a tiédet tudja szólni, teljes szívéből, teljes lelkéből, s így áld meg bennünket is, Urunk, az ige hallgatóit, hogy teljesen meg tudjunk nyílni a te jelenléted előtt. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Engedd meg, Urunk, hogy most nekünk is megjelenhessen, advent első vasárnapján. Az Úr Jézus Krisztus nevébe kérjük mindezeket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek. János evangéliumának 14. fejezetéből a 6. verset olvasom. Így szól az Úr Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Én vagyok az út. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy a mai ige hirdetést a felolvasott lekció egyik utolsó mondatával kezdjem, Jézusnak a szavai. Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Jézus ezt a tanítványoknak mondta, miután megmosta az ő lábukat, de mondja nekünk is, akkor, amikor kinyitjuk a Szentírást, amikor szembesülünk azokkal a dolgokkal, amelyek a Bibliában vannak, aztán mondja ezt nekünk akkor is, amikor szembesülünk az életnek azon dolgaival, amelyeket talán szeretnénk elkerülni, talán szeretnénk az, hogy ne történjen meg. Általánosságba véve mindenre mondja, amit nem értünk. Értitek-e, hogy miért cselekedtem ezt? Ha a mai alapigét meg szeretném fogalmazni a magam számára, akkor talán azt mondanám Jézusnak erre a mondására, hogy én vagyok az út, hogy Jézus a lábam alatt, Jézus a lábam előtt. Hiszen ugyanezt történik a tanítványok esetében, amikor az Úr Jézus letérdel eléjük, és megmossa az ő lábukat. És talán egy kicsit ehhez kapcsolódik az a mondása, hogy én vagyok az út. Mi, akik gyakran felemeljük Jézust, dicsőítjük, magasztaljuk, katolikus testvéreink az ő terminológiájukba, az Úr testét monstranciába, az a szentségtartóba teszik, ami gyönyörű, aranyozott, sugárzó napfény szimbólumával. Az Úr Jézusról készült képeket bekeretezzük aranyozott keretbe téve, parókián is található egy ilyen munkácsi kép részlet. Kedves konfirmandusok, alatta gyűltünk össze minden hétfőn. Be van keretezve, felemeljük, felmagasztaljuk, s erre mit csinál az Úr Jézus? Letérdel a tanítványok elé. És erre mit mond nekünk a mai alkalommal? Azt mondja, hogy én vagyok az út. Vizsgáljuk meg az eszünkkel és a szívünkkel is a mai alkalommal ezt az ígét, hogy mit jelent. Mit jelent általában véve, és mit jelent a mi számunkra. Én vagyok az út. Mit tudunk az utakról? Talán az első dolog, ami egy természetjárónak az eszébe juthat, hogy egy autóút mellől soha nem szedünk semmiféle gyógynövényt, sem gombát, mert nagyon szennyezettek az utak. És ezt a tapasztalatunkat alátámasztja a mindennapos élet, hiszen az utak mentén zaj, por, füst és nagyon sokszor temérdek mennyiségű szemét található. A füst kivételével az ókorban is nagyon szennyezettek voltak az utak. Pláne akkor, amikor az út karbantartás még úgy igazán senkinek nem volt a feladata. Ezért volt szükség arra, hogy a zsidók számára, de minden keleti népnél így volt ez, mielőtt az asztalhoz telepedtek, ami alapvetően egy ilyen kicsi földszintes asztal volt, közel a lábukhoz, mielőtt ehhez az asztalhoz leheveredtek vagy leültek, megmosták a lábukat. Nyitott lábbeliben jártak, poros volt, szennyezett volt. Volt ennek egy higiéniai oldala. Aztán volt ennek egy rituális jelentősége is, mert a zsidók számára nem csak egyszerű fizikai szenny volt az, ami a lábukra tapadhatott az útról, hanem rituális tisztátalanság szempontjából is rossz hely volt az út. Mert minden élőlénynek a legtisztátalanabb szerve a zsidók gondolkozásában a lába. Így módon az állatok patája és elnézést, az állatok ürüléke ott volt az úton, az állatok patájának a nyoma, ott volt a szemét, és ott volt a pogányoknak is a lábnyoma. Ez is tisztátalanná tette a zsidók számára az utat. Ezért volt, hogy minden étkezés előtt megmosták a lábukat, illetve egy rabszolga mosta meg a lábukat, hogy ők maguk ne legyenek tisztátalanok ezáltal. Amikor így látjuk az utakat, és mi is így tapasztaljuk mindennapi életünkben, hogy az út amellett, hogy nagyon hasznos és jó dolog, de alapvetően nagyon piszkos és mocskos, bele gondolhatunk abba, hogy milyen botránkozható volt, amikor Jézus azt mondta a zsidó hallgatóságnak, hogy én vagyok az út. Botránkozható volt, mert ők is magasztos szellemi tanításokat vártak a mestertől, mint minden mestertől, és erre ő azt mondja, hogy én út vagyok. én vagyok az út. De érthetővé válik mindez, hogyha kicsit keresztény szemmel belegondolunk Jézus jelentőségébe, ha belegondolunk abba, hogy mi is mennyiszer imádkozunk bűnbocsánatért, és mennyiszer mondjuk el imádságainkba, hogy Úr Jézus, vedd el az én bűneimet, és abba talán soha nem is gondoltunk bele, hogy miattunk mocskos ez az út, amit az Úr Jézusnak nevezünk. Hogy ő valóban ott van a lábainknál, és valóban a mi testünknek, lelkünknek a szennyét elveszi. A testi szennyét nyilván a lábmosás történetére értem. Igen, ő hordozza a mi tisztátalanságainkat, ahogyan az útra lepereg minden szenny és mocsok, ahogy az úton az ember nyugodt szívvel, nyilván egyes emberek nyugodt szívvel eldobják a csikket, a szemetet, most láttam egy Big Mac-es zacskót, vagy dobozt, irefelé jövet, nyugodt szívvel. Előfordul, hogy egy állattetem napokig, sőt hetekig ott van az úton. Így bánunk az úttal, használjuk, kihasználjuk. Oda dobjuk gyakran a szennyet. Vannak, akik kimennek erdei útakra, és kiöntik a sok szemetet, ami a háztartásból keletkezett nájlon zacskóba. Igen, így bánunk az úttal, az emberek jönnek, és lerakják a szennyüket, és elmennek. Az úton taposnak, és kihasználják. Milyen hálátlan feladat Jézus feladata. Milyen hálátlan dolog az, amikor azt mondja magáról, hogy én vagyok az út. Ez csak szolgálatként működik. Az nem lehetséges, hogy valaki örömmel ezt ellássa. Amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, egy kicsit elgondolkozhatunk, hogy vajon amikor mi így kezdünk egy mondatot, hogy én vagyok, ... akkor milyen szót tennénk legszívesebben utána? Mivel azonosítjuk magunkat? Milyenné szeretnénk válni? Hogyan folytatjuk ezt a mondatot, ami így kezdődik, hogy én vagyok? Talán legszívesebben pozitív dolgokat, jó dolgokat mondanánk magunkról. Én vagyok a legokosabb, a legszebb, én vagyok a leggazdagabb, én vagyok a leghatalmasabb, a legbefolyásosabb. Az emberek legtöbbször ilyen dolgokkal szeretnének azonosulni. Igen, az egónkat fényeznénk. Szeretnénk minél magasabbra kerülni. Azonban Jézus én vagyokja után az a szó következik, hogy út. Az út olyan értelemben, amin járnak az emberek, az előbb erről szóltam, de olyan értelemben is, hogy út, ami vezet valahová. Azt mondja ezzel Jézus, hogy ez az ő lényege, ez a fajta szolgálat, amely bár lelkileg nagyon magasztos, és dicsőítjük őt, és zsoltár zengünk neki, de belegondoltunk-e már abba, hogy mennyire gyötrelmes és lelkileg mennyire fájdító dolog lehet útnak lenni? Útnak, amit gyakran észre se veszünk. Akkor észreveszik, ha rossz. De ha nem, akkor természetes. És valahogy az életünk dolgaival is így vagyunk. Hogyha jó, akkor semmi gond. De ha rossz, azt egyből észreveszük. És hőbörgünk, és méltatlankodunk, és kellemetlen, rossz és keserű érzések keletkeznek bennünk. Igen, Jézus az út. Lelkileg magasztos, de mégis sok szennyet kell elhordoznia. Nem a másét, nem a világ szennyét. Milyen jó dolog a világról beszélni, mintha úgy értenénk, hogy mi nem vagyunk részei a világnak. Mi is részei vagyunk, és mi is egy adag szemetet ráöntünk Jézusra, a mi lelkünknek a szennyét, és ő neki ezt el kell hordoznia. Ő önként vállalta azt, hogy ezt elhordozza. Persze az ilyen konkrét dolgokon túl az út az egyértelműen egy metafora is. Egy nagyon régi gyökerű, nagyon általános az emberi szellemi világnak egy egyetemes szimbóluma. Keleten egyenesen van olyan vallás, amit úgy hívnak, hogy út, a tao, az azt jelenti, hogy út. De a japán vallást, a zendót is úgy lehet fordítani, hogy a zen útja. De hogyha az általános emberi gondolkozásban megtalált út fogalomtól az Ószövetségre szűkítjük le az érdeklődésünket, akkor rájöhetünk arra, hogy az első zsoltár is ezzel kezdődik. Van az igaz út, meg a bűnösöknek az útja. Az emberen múlik, hogy melyiket választja. Az út így módon nem csak egy konkrét valóságot jelent, hanem jelenti az életvitelt, jelenti a gondolkozásmódot. már az ószövetségi embert is, hogyha megkérdezték, hogy milyen úton jársz, ez nem feltétlenül azt jelentette, hogy hova mész, Jeruzsálembe vagy Jerikóba, hanem azt jelentette, hogy hogyan vezeted az életedet, milyen a te életutad, milyen gondolatok, elvek, milyen hit mentén telik el a te életed, milyen úton jársz. Természetesen magyar nyelvünkben is otthonosan használjuk ezt a szót, az életvitelre, a gondolkozás kifejezésére. Keresztényként két fontos kérdést kell feltennünk Jézus emondásával kapcsolatban. Egyrésztről az, hogy ha Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, akkor ez milyen út? Milyen jellemvonásai vannak? Ez az első kérdés, a második pedig, hogy hogyan lehet ezen járni? Mert egyértelműen kimondja, hogy én vagyok az út, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát kihagyhatatlan Jézus az élet útjából. Nem lehet csak más úton menni. Jézusnak ott kell lenni valami módon. Akár nyilvánvalóan, akár látens módon, de ott kell lenni az életembe ahhoz, hogy eljussak az atyához. Az, hogy mit jelent ez eljutni az atyához, arról egy később mondok egy-két gondolatot. De válaszoljunk az első kérdésre. Milyen Jézus útja? Azt hiszem, hogy azok közül, a gyerekek közül, akik kimentek az imént, szinte mindegyik tudna válaszolni rá, hogy hogy lehet megtudni azt, hogy Jézus hogyan élt és hogyan járt kelt. Egyértelmű, előveszük a Bibliát, van 4 evangélium, és ezt elolvassuk. Aztán elolvassuk még egyszer. És nem azért van 4 evangélium, mert olyan bőbeszédű lenne a Biblia és olyan költői, hanem azért, mert olyan gazdag volt Jézusnak az útja, hogy legalább 4 szempontból vizsgálja meg a 4 evangélium. Ha leszeretnénk egyszerűsíteni Jézus útját, talán kicsit egyoldalúan, de azt lehetne mondani, hogy azzal foglalható össze az ő útja, az életútja, meg a szellemi útja, a tanításai, hogy ő egyfolytában az adáson munkálkodott, az, hogy adjon valamit az embernek. Nem véletlenül egyébként karácsonykor is ajándékozunk. Ezzel leegyszerűsítve mi is ezt a fajta krisztusi utat járjuk a karácsonyfa alatt. Jézus adott egészséget, adott tisztaságot, adott célt, életcélt emberi életeknek, adott váltságot a bűnökből, adott értelmet az életnek, és ami a legfontosabb, visszakanyarodva egy kicsit az első Zsoltárhoz, adott boldogságot. Az, hogy megtudjuk, milyen Jézus útja, nagyon egyszerű, el kell olvasni. És hogyha elfelelkezünk valamiről, akkor vegyük elő újra. Ne gondoljuk azt, hogy mi tudjuk fejből a Bibliát, vagy az evangéliumokat. Olvassuk el. Ez talán még egyszerű, és könnyen megtehető. Talán nem kell olyan nagy áldozatot vállalni érte, hogy az evangéliumokat olvassuk. Viszont az, hogy hogyan lehet járni ezen az úton, már egy kicsit körülményesebb. Ha a tanítványokra nézünk, Jézus földi életének a tanítványaira, akkor azt látjuk, hogy ők úgy jártak Jézus útján, hogy fogták magukat és követni kezdték. Jézus elhívta nyilván őket, és mentek utána. Tehát, mint a kiskacsa, a nagykacsa után. Mentek, követték, figyelték, hogy mit tesz, miket tanít, hogyan imádkozik, hogyan válaszol az embereknek, stb. Stb. A tanítványságnak ez a szakasza, ez olyan, mint a gyermeki kor, amikor a kisgyermek utánzással tanul. Leutánozza azt, amit a felnőttektől lát, és aztán egy idő után alkalmazza az ő életével. Ugyanígy tanultak a tanítványok is. Leutánozták Jézust, és magukévá tették mindazt, amit ő képviselt. Nyilván mi nem tudjuk követni, hiszen fizikailag nincs jelen közöttünk oly módon, mint akkor volt. Más módon ugyan, de jelen van. Nekünk már az életünkkel, a lelki módon való követéssel kell utána menni. Így kell vele járni. És ez sokkal körülményesebb, ahogy mondtam. Mert Jézus is különbséget tesz nagyon gyakran a között az ember között, aki hallja, meghallja az evangéliumot, és a között, aki megcselekszi. És azt mondja az első csoportról, hogy ők nem mennek a mennyek országába. Elég fájdalmas dolog ezt kijelenteni, de tényleg ezt mondja. Aki csak hallja és hallgatja az evangéliumot, annak nincs esélye arra, hogy mennybe kerüljön. Mindig azokról beszél a mennyországgal kapcsolatban, akik meg is cselekszik az ő igéjét. De valahogy ez sokkal fontosabb Jézus olvasatában. Tudjuk, hogy a hit hallásból van, de mit ér az a hit, amelynek nincsenek konzekvenciái az életben? Tehát magyarul elhiszem, hogy van szeretet, és elhiszem, hogy az elidegenedés ellen lehet tenni, mégis szeretetlenségbe és elidegenedésbe élek. Ebben az esetben az ige követése nem más, mint hogy megteszek egy lépést a szeretetlenség és az elidegenedés ellen. Tehát ha látok valakit, aki mondjuk segítségre szorul akár a környezetembe, akár a családomba, mert hát nyilván elég gyakran ez is előfordul, akkor teszek ellene. És már is repedezik az a kéreg, amit mondjuk a szeretetlenség és az elidegenedés jelent. És már is Jézus útján járok mindinkább. Hogy egy másik képet használjak, mit jelent hallani az igét, hallani Jézus útjáról, azt tökéletesen megérteni, és folytatólagosan azon járni, a kettő közötti különbség. Olyan ez, mint amikor az ember elindul valahova, mondjuk elindulunk Budapestre, és vagy a térképet, vagy a GPS-t beállítjuk, és elérünk az autópályára, látjuk már az utat, tudjuk, hogy az M30-as meg az M3-as vezet oda föl, aztán megállunk szépen itt a Felsőzsolcai körforgalomnál, leállunk a leállósába, és örvendezünk azon, hogy úton vagyunk. De mit ér az út, kedves testvérek, ha nem járunk rajta? Mit ér az az út, amit megtalálunk, és milyen jó, sőt, még el is ringatjuk magunkat, hogy hát mi már úton vagyunk, fantasztikus. Mikor érünk föl Budapestre? Úgy gondolom, hogyha nem rakjuk egyesbe az autót, soha. Így módon kell a mi hitünk autóját is lendületbe hozni, és el kell kezdeni járni azon az úton. Nem kell erről sokat beszélni. Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy nekünk mik azok a lépések, amelyeket meg kell tenni, de még ennél is sokkal fontosabb, hogy mi a következő lépés. Mert elméletben fel lehet vázolni az utat. Elméletben végig gondolhatom, a GPS-en is van egy ilyen program, hogy berepüli az utat. És az ember nézi, és szinte már úgy érzi, mintha úton lenne, de még sincs otthon ül, és fogja kezébe a készüléket. Akkor vagyunk úton, amikor elindulunk, és nem akkor, amikor eltervezzük. Akkor vagyunk úton, amikor a következő lépést megtesszük. Tehát, kedves testvéreim, most mindenki, aki itt van, alapvetően a legfontosabb a következő lépés. Hogyha ez történetesen, nem tudom, kinek hogy áll a hit útja, ezt legjobban mindenki önmaga tudja. Ha ez a lépés az első lépés, akkor azt kell megtenni. Hogyha a második, akkor azt. És így tovább. A következő lépést kell megtenni. Jézus soha nem arra ösztökélt, hogy tervezzétek el az életeteket, és akkor minden rendben lesz. Higgyetek abba, hogy majd elindultok. Hanem azt mondta, hogy induljatok el. És ha elindultatok, akkor menjetek tovább. Mert persze néha az ember elkorincál, tévutakra megy, lemegy az autópályáról. Gyakran így módon Jézus útját is el lehet hagyni. És amikor az ember felteszi a kérdést, hogy vajon jó úton vagyok-e, akkor általában egy kis csendben megtalálja a választ. Mert akár az ige mérlegén, akár a szívünk mérlegén, ha megállunk, akkor tudjuk, hogy jó úton vagyunk, vagy sem. És hogyha esetleg ezt a kérdést így elodázzuk, elfedjük, elhalasztjuk, hogy majd holnap, majd jön az ünnep, meg jön a szabadság, amikor kevesebb munkám lesz, vagy majd amikor a család elment, majd amikor egyedül leszek. A majd az mindig, ahogy szokták mondani a sátánnak a szótárában az első, majd. Jézus szótárában az első a most. Mi a következő lépése? Mit teszel meg ma, advent első vasárnapján, a hóesésben a családodért? Csak egy része ennek a látásnak. Mindenjünknek meg kell találni a mai napon az adott lépést Jézus felé, Jézus útján. Ha nem az úton járunk, Jézus útján járunk, akkor annak egy idő után egyre nyilvánvalóbb jelei vannak. Hogyha az autós képnél maradok, akkor ha letérünk a főútról, akkor egyre jobban ráz a kocsi, pláne itt Magyarországon. Aztán ha a földes útra kerülünk, akkor még jobban ráz. És még jobban figyelmezteti az életünket, hogy ember, rossz úton jársz. Nem azon az úton, amin simán Isten felé mehetsz. Sajnos gyakran nagyon rázós úton kell haladni ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy ez így nem jó. Valahogy másként kéne élni. Mert persze vannak akadályok, vannak nehézségek, vannak távolságok, amiket le kell küzdeni, de nem mindegy, hogy ezt céltudatosan tesszük, vagy csak úgy bele a világba. Tapogatózva, vagy világosan tudva, hogy a következő lépése megint előre fog vinni. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy ez az út, amelyről Jézus Krisztus beszél, önmagáról szól, nem egy zsákutca, hanem az Atyához vezet, ahogy ő mondja. Mit jelent ez? Talán nem kell erre túl sok szót vesztegetnem, hiszen nem tudom kifejezni. Pál apostol is azt mondta, hogy olyan valóságba tartunk, és egyre inkább éljük ezt a valóságot, amit az emberi száj nem tud kifejezni, amit az emberi szív meg sem tud sejteni. Egy olyan boldogságot és teljességet készít az Isten az övéinek. Hát ez a cél, kedves testvérek. Ezt jelenti az, Jézus egy csomó képpel próbálta ezt kifejezni, mondta azt, hogy olyan lesz a megérkezés, mint a királyi mennyegző, egy lakodalom, egy örömünnep. Vagy olyan lesz, mint amikor a tékozló fiú visszatér az atyai házba, amikor megtaláljuk az otthonunkat, amikor igazán jól érezzük és elengedettem magunkat. Ezt jelenti az Atyához vezető út. És mindez az utat a mi bűneink miatt, a mi szennyeink miatt Jézus jelenti. Ő vérrel szerezte ezt az utat, ezt az Isten felé vezető ösvényt, és olyan célja van ennek, ami mindannyiunknak az otthona. Kövessük őt, járjunk az ő útján, és még ma tegyük meg a következő lépést. Hiszen ő mondta magáról, én vagyok az út, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amen. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te vagy az út. Köszönjük azt, hogy oly sok minden szennyt tapad hozzád, oly sok terhet, mocskot, bűnt elhordoztál, és ezek között ott vannak a mi bűneink is. Kérünk ad, hogy tudjunk oly módon is járni a te utadon, hogy mindabban, amit te képviseltél, a szeretetet, Istennek a kegyelmét, ezt mi is megéljük mindennapi életünkben, kapcsolatainkban, szeretteink körében. Kérünk Istenünk, így áld meg bennünket családi életünkben, áld meg kapcsolatainkat, áld meg azoknak az életét, akik fájdalommal vannak jelen, akik elmúlt héten kísérték el útjára szerettüket, te légy az ő vigasztalójuk és világosságuk. Imádkozunk a betegekért, fájdalmakat hordozókért, akik talán a fájdalom miatt látnak homályosan. Kérünk Istenünk, áld meg azokat, akik létbizonytalanságban vannak, egzisztenciális fenyegetettséget éreznek, nincs munkájuk, vagy éppen fenyegetve érzik az ő munkájukat. Ad nekik a te belső békédet, azt a biztonságot, amelyről a Szentírás is mondja, hogy minden megszűnhet, a hegyek, a völgyek, a halmok, de te mindig ott vagy velünk. Kérünk, ilyen hittel, ilyen bizalommal áld meg bennünket, amikor a következő lépést feléd megtesszük, és így légy egy gyülekezettel, így légy egyházunkkal, és így légy a mi magyar népünkkel. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Hallgassunk meg a gyülekezet presbitériuma részéről egy bizonyságtételt, Jobbágy József testvérünk részéről.
Áldás, békesség! Kedves testvérek, örömünnep ez a mai nap. A gyülekezet tagsága is a presbitérium nevében szeretettel köszöntöm a frissen konfirmáltakat, a gyülekezetünk új tagjait. Én ezelőtt 52 évvel konfirmáltam gyerekfejjel. Azt se tudtam, hogy mit jelent. Ez volt a szokás. Előtte se voltam nagyon gonosz gyerek a maga értékrendje szerint. Templomba jártam előtte és utána is. Egy különbség volt, hogy most már úrvacsorát is tehetek, de hogy ez igazándiból mit jelent, az gyerekfejjel nem értettem. És Isten várt 10 évet. Addig, amíg meg tudott szólítani, kórházba kellett kerülnem, és egy élőhitű, hófehér hajú református lelkipásztoron keresztül megszólított. Akkor kezdett el bennem élni mindaz, amit tanultam az igéből, és amit tanultam a konfirmáción is. A kórház nagyon jó hely volt erre. A Heidelbergi K.T. első kérdése reménységről, vigasztalásról szól. Micsoda te néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Lehetnek vigasztalásfák, de igazándiból nyomós, hiteles, nem lehet más, az, hogy nem vagyok már a magamé. Ez a vigasztalás kiterjed az életre, és kiterjed a halálra, és kiterjed a szolgálatunkra. Az életnek a vigasztalása az, hogy nem kell már az életem batyuját egyedül hordanom. Van, aki hordja. Megváltott, megmosott, megtisztított, nincs már joga hozzám a sátánnak. Hát ez hatalmas életre szóló vigasztalás. Aztán úgy tudtam azt is, hogy a halálban is van vigasztalásunk, és ahogy most öregszem, egyre inkább, ha az orsegét pár hónapon belül betöltöm a 65. évemet, egyre inkább nyomos és súlyos lesz az, hogy az ő szent lelke által az örök élet felül engem is biztosít. Egy csodálatos bizonyosság, megfoghatatlan. Tudhatom, hogy ha lehúnyom a szememet, akkor azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot. Nem kérdés. Amit addig nem tudtam, ezt elvégezte a szent lelke által. És mond még valamit a K.T. Azt mondja, hogy szív szerint hajlandóvá is készítesz arra, hogy ezentúl ölnék éljek. Ez egyszerű kimondani, és nagyon nagy dolog, amikor megértem, hogy és hajlandóvá is leszek arra, hogy nem magamnak éljek. És egy hosszú út vezet addig, amíg készé is leszek arra, hogy ez valóban így is legyen. Akikkel együtt harcolom ezt az utazók, mint tudják, hogy bizony ezt esetenként meg kell harcolni, hogy ne a magam akaratát tegyem, hanem az ő akaratát, amit ő világosan ki is jelent. Az apostolok cselekedetei 10. részéből, a 33. versből egy kicsi gondolatot szeretnék elolvasni, és te jól tetted, hogy eljöttél. Péter apostol felé szól egy pogány századosnak az üdvözlete így, és te jól tetted, hogy eljöttél. Mindnyáján jól tettétek, testvéreink. Ez a százados istenfélő ember volt, ezt ismerjük az életéből, de nem volt személyes kapcsolata Istennel is. Vágyott valami többre, maga se tudta megfogalmazni, hogy mi az a több, amire vágyik. Segített a zsidóknak, munkálkodott ő a maga gondolatai szerint, és Isten látta az ő szívének az őszinte vágyát. És egyetlen őszinte vágyat se hagy figyelmen kívül Isten. Elküldött hozzá egy embert, Péter apostolt, akinek az életéből tudjuk, hogy mi mindent kellett Istennek elvégezni, amíg erre a küldetésre alkalmassá lett. Hogy hiteles élete legyen, és élő hite legyen az élő Istenben. És Kornéliusnak erre volt szüksége. Kedves testvérek, minnyájunkat így hív Isten. Megdöbbentő két adatot kell elmondanom. Az egyik népszámlálás adata szerint Magyarországon 1,5 millió ember vallotta magát reformátusnak. Egy másik adat, hogy a zsinat nyilvántartás szerint körülbelül 500 000 tagja van a református egyháznak. Testvérek, 1,5 millió és 500 000. Kétszer annyi ember nem tartozik gyülekezethez, mint amennyi gyülekezethez tartozik, és reformátusnak vallották magukat. Valami istenhit ott van, valami ragaszkodás ott van a szívükben. Isten eszközöket keres az ő megszólításukra. Ugye biztos találkoztatok a gyülekezetünk küldetés nyilatkozatával. A Szentírás és református hitvallásaink alapján az egyik vállalt feladatunk, hogy a lelki éhezőket Isten igéjével megszólítsuk, és gyülekezetünkbe, valamint annak kisebb közösségeibe bevonjuk, befogadjuk. Lelki éhezők kétszer annyian vannak gyülekezetünkön kívül, mint amennyien tartozunk a gyülekezethez. Istennek kezekre, lábakra, szívekre, szájakra van szüksége az ő megszólításukhoz. Ez egy óriási feladat, nagy kihívás, de nem lehetetlen ennek a feladatnak a végzése. El kell mondanom még, időm nagyon behatárolt, el kell mondanom egy történetet. A közelmúltban részt vettem egy esküvőn, egy református gyülekezetben, és láttam az élő gyülekezetnek az új lenyomatait a templomban, a gyülekezeti házban, és odasodródtam a lelkipásztorhoz, és beszélgettünk a gyülekezeti életről, és ő elmondta, hogy ők az átlaghoz képest másak, egy növekvő gyülekezet. És nem a gyerekfejjel konfirmáltakkal bővül egyszerűen a létszámuk, azok is megmaradnak, vannak, akik hitre jutottak már a konfirmáció előtt, hanem ez egy növekvő létszámú kis közösség, vagy kisváros, és a beköltözők a gyülekezeti tagoknak a szomszédai, illetőleg ismerősei, és meghívják őket. És tetszik nekik ez a meleg kis fészek, kis közösség, és ott maradnak. erre vágynak, tudat alatt is. Testvérek, a mi gyülekezetünk körülbelül 1000 fős. Ha hadosztályba gondolkodunk, én nem tudom pontosan a létszámokat, ilyen 2-3 hadosztálynyi katona van, akik fogadalmat tettünk annak idején, arra, hogy Isten elérhet, a rendelkezésére bocsátjuk magunkat, hogy elérhet rajtunk keresztül, környezetünkben olyanokat, akik vágyakoznak. Hatalmas feladat. Ehhez kérek bölcsességet, Istennek a vezetését és az áldását, a régi gyülekezeti tagjaink és az újaknak a számára is. Isten áldja meg ebben a munkában minket. Áld meg a gyülekezet vezetőit, lelkipásztorait és mindenkit, aki ebben a munkában részt vesz. Ámen.